Azt láttuk az életrajzodban, hogy, hogy te valahogy a programozás felől érkeztél ebbe az internetes világba.
Ez
hogyan?
Hát az internetre úgy érkeztem egyébként, hogy olyan 92 körül, amikor még web nem is volt, csak ilyen karakteres dolgok, mármint hogy ilyen betűkből állt a képernyő, akkor egy jó barátom kiment az Egyesült Államokba tanulni, és leveleztünk papírlevélen, és 6-7 volt, amíg egy ilyen levélváltás megtörtént, és aztán az egyikben írta, hogy te van ez az e-mail nevű cucc, és ezt nem is hiszed el, az tökre működik. Jó? Szereztem egy hozzáférést az LT-től, akkor még ilyen kalóz hozzáférések voltak lényegében, csak tehát akkor még nem lehetett vásárolni, de az LT-ről valahogy nekem lett egy ilyen betárcsázós telefonszámom, megvettem a modemet, ami egy ilyen kis fehér doboz volt, tudjátok, ez a csippogós, pittyelgős dolog, és programozóként egy fél napot eltöltöttem azzal, hogy a dolog elkezdjen működni, és így elindult. És akkor itt van az internet, van egy böngészőm, amihez egyáltalán nincsenek weboldalak, mit csináljak? Ja igen, a Jenci mondta, hogy van ez az e-mail nevű dolog, na kipróbálom, írtam neki egy e-mailt, aztán lekapcsolódtam a netről, és folytattam a dolgomat, de nem hagyott nyugodni a gondolat, mégiscsak ez egy ilyen vadonatúj cucc volt, úgyhogy egy 20 perc múlva visszakapcsoltam, hogy megnézem megint mi van, megint nem volt semmi. És akkor megnéztem az e-maileket, és ott volt a válasz. Jenő barátom válaszolt, és 20 perc telt el, és korábban az előző levélváltásunk az 6 hétig tartott. És ez egy ilyen őrült nagy flash volt, hogy úristen, a 6-7, 20 percre redukálható. És akkor elkezdtünk levelezgetni. Ez volt az első ilyen nagy emlékezetes momentum. A második pedig az, hogy akkor programozóként dolgoztam egyrészt, és a Magyar Narancs újságírójaként másrészt. És valamiért eszembe jutott az, hogy naptárat akarok fejleszteni, de azt csak úgy magamnak elkezdtem naptárat fejleszteni. És az volt a bajom, hogy a húsvét, tehát hogy jelenik meg a húsvét. Valahogy ki kellett deríteni. Ugye nem volt Wikipédia természetesen, tehát ez nem úgy nézett ki, hogy az ember megnézi a webben, hanem elmentem könyvtárba, de hát hogy kell kiszámítani a húsvét dátumát, ezt nem sikerült kideríteni. És jobb ötletem nem lévén elmentem a planetáriumba, ugye voltak ilyen kis füzetecskék, és vettem egy füzetet, amiből azt gondoltam, hogy na majd abból kiderül, de nem derült ki. És ott ültem tanácsra, na jó, megnézzük az interneten. És megnéztem az interneten, és nem hogy megtaláltam a módszert, hanem megtaláltam a program részletet, amit beillasztottam a saját kódomba. Tehát megint az történt, hogy a real life-ban próbáltam megkeresni valami tudást, ami nagyon-nagyon nyögvenyelősen végül nem sikerült, és aztán az internet meg választ adott mintegy 5 perc alatt a kérdésemre, és jobb is volt ez a válasz, mint amit eddig remélni mertem. Úgyhogy így ez volt az a két momentum, amitől én azt mondtam, na jó, az internet az a tuti, és lényegében azóta foglalkozom is az internettel folyamatosan. És hogy a szakmai életembe pedig hogy jött, az úgy volt, hogy én 92-ben úgy kerültem a Magyar Narancshoz, újságírónak, hogy a Progmatot már elvégeztem, de azt éreztem, hogy ez nekem nagyon, nagyon matematikusú volt, és lényegében egy szót se értek az egészből, csak a programozni azt tudok, de a matekot nem értem, és nagyon nem is olyan humán módon kielégítő tárgy. Úgyhogy elmentem a szociológiára szociológiát hallgatni, és ott lett az évfolyam társam, vagy hogy is volt, nem az évfolyam társam, egyel fölöttem járt a Simó Gyuri, aki aztán hívott a Narancsba, ő elment a Narancsba újságírónak, és ő mondta, hogy kéne az életmód rovatba egy fickó, aki erről a számítógép, meg multimédia dologról tud írni, és én mivel tudtam írni, és nagyon érdekelt ez a terület, hát én voltam az ideális ember, úgyhogy fel is vettek, és el is kezdtem egy rovatot, egy hetente jelentkező, hiszen hetente jelent meg az újság, tehát egy heti rovatot az internetről még nem, tehát akkor még internet nem volt, hanem a multimédia, és én úgy emlékszem, hogy az első cikkem az ABCD nevű CD-ről szólt. Lehet, hogy nem az első volt, hanem az egyik az elsők közül. Tehát, hogy, és akkor ott az volt a feladatom, hogy az életmód rovat munkatársaként mindenféle cikkek mellett állandóan, tehát hogyha valamilyen technológiai téma volt, akkor azt én csináltam meg, és aztán a második felében a narancsos tartózkodásomnak pedig akkor léptük meg azt, hogy a Snobless Oblige, ami most egy ilyen 4 oldalas programajánló a végén, az akkoriban legjobb pillanatában egy 56 oldalas kivehető újság volt, és a Pesti Esttel kívánt vetélkedni, és ezt a kivehetőset, ezt én csináltam meg, egy szerkesztő társnőmmel közösen, és annyiban kapcsolódik a témához, hogy én mondtam ott a Narancsban, hogy de hát ez nehogy már úgy legyen, ahogy eddig volt, hogy így kézzel a szedők beviszik a kis Apple számítógépekbe, mert hogy ilyen kis Apple számítógépeink voltak, azt hiszem az az első Macintos volt talán. Szóval, hogy ne az legyen, hogy a szedők begépelik a programokat, hanem hogy csináljunk egy adatbázist, és az adatbázisba vigyük be az anyagot, és aztán az adjon ki valami olyasféle végeredményt, amit a tördelőnek már csak így be kell folyatni a labba. És aztán ennek a szoftverét én írtam meg a Narancs számára, vagy hát a saját munkám megkönnyítésére, és aztán elég sokáig ezzel a szoftverrel készült a Snobless.
Csak a Snobless a lap többi része az...
Hát azt tördelték hagyományos módon, tehát az többnyire úgy történt, hogy a kisebb részét azt az újságírók írták, mármint hogy írták be a számítógépbe, elképesztő helyes írási anomáliákat bemutatva egyébként. Azt azért fontos megjegyezni, hogy az akkoriak, akik még nagyon nem tudtak helyesen lenni, ma iszonyatosan jó helyesírók, mint valahogy ez az elmúlt 20 év, vagy mennyi, 25, az ezt kihozta. Szóval, hogy a nagyobb részét pedig szedők, tehát hogy ilyen írógépen, meg furamódokon, meg kéziratban leadott anyagokat két szedő lány írt be, és aztán azt a tördelő tördelte.
Ott voltatok a Narancsnál, ment az ABCD, elkezdődött az internettől, ezeket figyelemmel kísértétek, vagy
persze.
Mit gondoltál róla? Mondtad, hogy akkor az elején még internettel nem foglalkoztál, hogy ez mikor jött úgy be, vagy hogy a Narancsban téma volt ez egyáltalán?
Hát a Narancsban leginkább annak köszönhetően, hogy nekem volt egy ilyen rovatom, ezek az újdonságok mindig bejöttek, tehát hogyha Magyarországon történt valami, akkor azt az ilyen rovatomban, aminek azt hiszem az volt a cím, hogy Gép Narancs, Gép plusz Narancs, tehát a Gép Narancsban megírtuk, és úgy gondolni különösebben sok mindent nem gondoltunk róla, de azért volt még egy fontos elem, ami nem az én történetem, hanem inkább a többieké. Ugye annak idén a Simó Gyuri egy évet kint töltött az Egyesült Államokban, arra már nem is emlékszem, hogy vagy egy újságnál, talán valami napilapnál dolgozott, talán ilyen kongresszusi, na jó, hát ezt majd ő elmondja, erre nem emlékszem, de a lényeg az, hogy ott az amerikai választási rendszerrel ismerkedett, és ezen közben találkozott az internettel is, és megdöbbenve üzente vissza, hogy van itt ez az internet nevű dolog, és ez örült menő. Úgyhogy ő neki volt egy ilyen inputja Narancs felé, és hogy még kinek, és hát arra már nem emlékszem, vagy azt mondanám, hogy ez nem feltétlenül volt téma. Ugye akkor még az nem merült föl, hogy az akkor borzasztó sikeres magyar Narancs, amit az minden országgyűlési képviselő a parlamentben lapozgatott, és onnan tudta meg, hogy mi a politikai helyzet. Tehát, hogy ennek bármiféle vetélytársa lehetne ez a kis pár száz ember által lényegében kalózmódon olvasott dolog. Az ABCD-vel beszélgettünk, arra emlékszem, esetleges együttműködésekről, még talán a politika CD, tehát az az ABCD előtti multimédiás CD kapcsán, illetve aztán az IDG-vel is, mintha folytak volna beszélgetések, de ezek nem voltak jelentősek, ha soha nem merült fel, hogy bármit kezdjünk az internettel. Arra emlékszem, hogy amikor a kivehető Snobless csináltuk, akkor ugye az manapság adná magát az ötlet, hogy és akkor ennek legyen egy online változata is, de ez akkor még irgalmatlan messzeségben volt, nem csak nekünk, hanem a akkori vetélytárs Pestiesnek is. Úgyhogy igazándiból csak mint egy érdekes jelenségről írtunk róla, nem pedig mint egy média szereplő vagy egy média felületről. De az igaz, hogy azért már voltunk páran, akik azt gondoltuk, hogy ebből valami lesz, meg ebbe az irányba érdemes tovább tapogatózni. Ugye nem véletlen az, hogy amikor aztán 96-ban elhagytuk a Narancsot, ami akkoriban egy nagy szakítás volt, vagy egy nagy törés volt a főszerkesztő és a a felelős főszerkesztő helyettes között volt egy vita, valójában ez a főszerkesztő volt Vágölgyi B. András, és akik a másik oldalon álltak a vitában, az a Nádori Péter, Weyer Balázs, Simó Gyuri. Ez a hármas. A vita lényege az volt, hogy a Bagesz, Vágvölgyi barátunk, nagyon határozottan megtartott bizonyos jogokat magának az újsággal kapcsolatban, például a címlap imprimálásának, tehát jóváhagyásának jogát. Ugyanakkor viszont sok más elfoglaltsága volt, akkor volt egy év, amikor Japánban volt, és onnan hát úgy távirányította alapot, mondjuk így, tehát nem vett részt a napi munkába, de azért beleszólt a dolgba. Úgy kezdődött a vita, hogy megjelent a híres Mérleg utca nyelve című, lényegében az első magyar tényfeltáró cikk sorozat az SZDSZ-ről, amit a Kócián Peti írt, meg talán a Weyer. A Kócián fontos szereplő volt benne. Szóval, hogy megjelent a Mérleg utca nyelve, és ezt onnan Japánból úgy látszott, hogy ez egy nagyon rossz politikai cselekmény. Tehát itt kezdődött a vita, és aztán konkrétan azon robbant ki, vagy azon csúcsosodott ki, hogy a labzártánkor, ami hétfő éjszaka volt, rendszeresen ott voltunk éjjel 3-4-ig, mert hogy amíg nem kapott jóváhagyást a címlap, addig nem mehetett nyomdába a lap. Ugyanakkor a Vagest vártuk, hogy benézzen és esetleg jóvá hagyja. És akkor egyszerre a Nádoriék írtak neki egy levelet, hogy na most akkor vagy az legyen, hogy átadja az imprimatúra jogát, tehát hogy bizonyos főszerkesztő jogokra lemond a felelős szerkesztő vagy főszerkesztő helyettes javára, vagy járjon dolgozni rendszeresen. És ezt a Vagest úgy értelmezte, hogy akkor ezek az emberek felmondtak. És aztán végig telefonálta a szerkesztőséget, hogy akkor a Nádoriék felmondtak, ugye mellettem állsz, vagy ugye mellettem állsz, hogy maradsz. Nagyjából ezt mindenkit megkérdezett erről. És aztán ebből lett az, hogy ők hárman akkor hát nem felmondtak, de ki lettek rugódva, és akkor voltunk még a Csejdi András, én, és arra már nem emlékszem, hogy talán a Csillag Jani, aki azóta onnan ismerhető, ugye, hogy egyrészt a Magyar Rádió Petőfi Rádiónak volt az adószerkesztője a Suhér alatt, másrészt meg most épp egy médiaiskolát indított. Szóval, hogy ő talán még felmondtaktunk azzal, hogy hát, hogyha ez a három ember nem lesz ott a lapnál, akkor ez a lap már nem lesz ugyanolyan. És aztán nem sokkal utánunk a Vagest is kirúgta az akkori tulajdonos Postabank, akkor lett a Bojtár Bandi a főszerkesztő, és valóban én legalábbis úgy ítélem, hogy akkor volt két nagyon rossz év, vagy bő két nagyon rossz év a Narancsnak, amikor valóban egy ilyen mélyrepülés mutatott be. Hát a kulcsembereit vesztette el, meg azokat, akik az egésznek a szellemiségét pumpálták nagyra. Aztán meggyógyult, de ez egy egész másik történet, ugye az internet.
És amikor ti távoztatok, akkor hogyan? Előbb volt a gondolat az internetes tartalomszolgáltatásról, vagy ez egy folyamánya volt?
Nem, hanem az egy érdekes történet, vagy ez egy történet, és én el tudom mesélni, mert erre pont emlékszem, milyen jó hír, hogy nem, hanem amikor eljöttünk, akkor hát mindnyájunknak más volt a státusza, akkor én akkor még párhuzamosan voltam újságíró és programozó, tehát nekem volt egy programozó cégem, én kerestem pénzt, úgyhogy én azért is mondtam fel baromi könnyen, mert hogy nem múlt rajta, mint másoknak, akiknek akkor voltak kicsik a gyerekei, és nem tudtak felmondani.
Semmi köze nem volt a médiához, annak a programozói tevékenységnek, ez egy más irányú
program. Az égvilágon semmi. Azt ne tekintsük annak, hogy egyszer valami újságnak csináltam egy előfizetői rendszer, de az nem volt. Szóval, hogy a srácok, tehát a Weyer, meg a Simó borzasztó fiatalok voltak, nem volt ez egy különösebb gond számukra sem. A Nádorira most pontosan nem emlékszem, hogy akkor mi volt, de a lényeg az, hogy a távozások után kaptak egy megbízást, ők hárman egyébként, tehát Nádori, Weyer, Simó, hogy elkészítsenek egy tanulmányt a Postabank számára, a mit kéne csinálni a magyar lappiacon. Kb. Ez volt a tanulmány. Amit meg is írtak, ezt azt hiszem, hogy a György Péter intézte nekik, vagy szóval György Péter hozta őket össze, de ebben nem vagyok teljesen biztos. A lényeg az, hogy volt ez a tanulmány. El is készültek vele, és a leadás előtti este jöttek rá, hogy de azokba kellenek ilyen grafikonok. De egyikük se tudott grafikont rajzolni, meg egyáltalán a Word meg az Excel, ami akkor már létezett, az nagyon távol állt az ő lelküktől. És akkor engem hívtak, hogy Feri, figyelj, az van, hogy holnap le kell adjuk a postabank tanulmányt, kellenek bele grafikonok, és fogalmunk sincs, hogy ott csináljuk meg. És akkor az lett a megoldás, hogy az egész társaság eljött az én lakásomra, azt hiszem, hogy György Péterrel együtt, úgy emlik, és akkor ott egy éjszaka alatt megcsináltuk az összes grafikont, és sikerült leadni időben a tanulmányt. Na, ennek nagyon örültek ők is, meg a György Peti is megjegyezte, hogy igen, volt a Póli Feri, aki milyen nagyot segített egy ilyen technikai problémánál. És aztán, amikor jött egy következő megkeresés tulajdonképpen, akkor az pedig az volt, hogy el kéne készíteni egy a Wiredhez hasonló havi print magazinnak a laptervét, ami ezzel a digitális kultúrával foglalkozna. Ezt egyébként Szegfő András, akkor vállalkozó és újságíró találta ki, akarta megvalósítani, keresett hozzá befektetőt és szakembereket. Tehát a Szegfő András bízott meg, ki ugye a Szegfő Balázs, most már Karafiát Balázs néven ismert internetvállalkozó és memetikus édesapja. Szóval, hogy a Szegfő András keresett meg minket ezzel, hogy ezt a laptervet meg kéne csinálni, és pontosabban kereste meg talán megint csak a György Pétert, de az biztos, hogy a Nádori Simó Weyer volt a megvalósító, és ők meg hívtak engem is, hogy hát hiszen én végül is újságíró lennék, értek is ehhez az internet dologhoz, csináljuk együtt. Na, így készült el a magyar.net elnevezésű lapnak a lapterve, ami egyrészt odáig jutott, hogy elkészült egy próbaszám, ami 8 oldalas volt, vagy 16, mert szerintem 8 oldalas volt, tehát csak egy ilyen mutatványszám volt. Fontos lehet talán, hogy a tervezője, tehát a lapot tervezte Gerhes Gábor, és amellett, hogy elkészült ez a mutatványszám, elkészült egy weboldal is, mert akkor már azt gondoltuk, hogy ahhoz, hogy egy ilyen lapot csináljunk, ahhoz kell csinálni egy weboldalt is, amiben Kelemen Gábor volt a segítségünkre, és most azon gondolkodom, hogy és benne volt-e még, de nem volt benne az a társaság, akit mindjárt meg akarok említeni egy másik hasonló ügy kapcsán, azt a Kelemen, és talán Szakadát is, mintha benne lett volna. Majd a Kelemen ezt elmondja pontosabban, a lényeg az, hogy készült hozzá a weboldal is.
Ennek milyen szerepet szántatok?
A weboldalnak? Hát körülbelül ugyanazt, ami akkoriban egy ilyen havi magazinnál a webes verziónak a szerepe volt, hogy jelen legyünk az interneten, hogy majd az Isten tudja, mi lesz ott, de az internet az úgy tűnt, hogy az valamiféle ilyen médiaképző új erőnek látszik, meg egyébként a Wirednek is volt ilyen, akkor biztos nekünk is kell.
Ez hányba volt?
Hát ez 96-97. Lehet, hogy csak 96 végéig, mert 96...
Egy promóciós szerepe volt?
Igen, elsősorban...
De redisztribúciós szerepe sem, tehát nem tettétek föl az anyagokat?
A terv úgy szólt, hogy az anyagok egy része felkerül, tehát vagy egy része felkerül teljes verzióban, más része felkerül részleteiben, vagy ilyen beharangozó szerűen. Alapvetően promóciós szerepet szántunk neki, igen. És egyébként meg a fogalmunk se volt, hogy mire lesz jó kb. Ezek elkészültek, és aztán az Andrásnak végül nem sikerült befektetőt találnia, úgyhogy szomorú szívvel le kellett mondjunk erről a projektről, pedig már nagyon dörzsöltük a markunkat, mert ugye úgy volt, hogy a Nádori lesz a főszerkesztő, és mindjárt már meg volt a rovata.
Ez a címe is egyébként?
Magyar.net.
Igen.
És akkor ott ültünk szomorúan és munkanélkül, hogy ki mennyire munkanélkül, de azért lényegében a nagy álomból kilökve. Ám ekkor jött a György Péter, újra csak a György Péter, hogy itt van ez a Matáv nevű mamut egyrészt, másrészt annak pedig egy Törlösi Péter nevű felső vezetője, aki kezdi érteni azt, amit a Péter mond neki folyamatosan, hogy a Matávnak szüksége van valamiféle tartalomszolgáltatás. Ez az az időszak, amikor a Matáv kísérleti jelleggel már elindította az internet szolgáltatását, tehát még nem kereskedelmi szolgáltatás volt. Úgy emlékszem, hogy meg lehetett rendelni, csak azzal, hogy amit ma bétának hívunk, hogy hát vagy működik, vagy nem. Meg nagyon olcsó is volt talán, de nem volt még kereskedelmi internet szolgáltatás, de világos volt, hogy mondjuk egy éven belül lesz. És a György Peti nagyon pumpálta a Matáv fejébe azt, hogy már pedig tartalomszolgáltatása, magyar nyelvű tartalomra van ahhoz szükség, hogy az internet hozzáfér és elterjeszthető legyen Magyarországon. És azt elérte, hogy a Matáv megbízzon 4 fiatal szakembert, hogy írjanak egy tanulmányt arról, hogy mit is kellene kezdeni a Matávnak az internettel. Ezt sokáig úgy emlegettük ezt a tanulmányt, mint ami aztán az Origo megalapításának egyenes előzménye volna, de aztán egy idő után rájöttünk arra, hogy ez így egy kicsit hamis állítás, mert egyrészt nem csak mi dolgoztunk, hanem voltak más projektek is, amelyek ezen pörögtek, illetve belül a Matáv belsejében is foglalkoztak ezzel emberek. Az fontos, hogy a tanulmány, ez jó, megszületett a tanulmány.
Ki volt ez a csapat, aki csinálta?
Arról mindjárt mesélek is. Jó, igen, beszéljünk most a tanulmányról. A tanulmányt azt 4-en csináltuk. Ez a 4-es, akiket folyton emlegetek, Veje Balázs, Nádori Péter, Simó Gyuri, Póli Feri. És azt kaptuk hozzá a Matávtól, hogy kaptunk 3 irodát abban a Dobutcai székházban, ahol most legutóbb éppen az Origo már megint lakik. Ott kaptunk 3 irodát valahol fönt a nem tudom hányadik emeleten, ahol egyébként nem nagyon voltak senki, csak ilyen hosszú, jó hosszú folyosót kell elképzelni, 2 oldalt ajtókkal, igazi régi típus irodaház. És ott a másik végén voltak valami irodában furcsa, matávos emberek, akikről meg voltunk győződve, hogy ilyen dugdosnak ilyen drótokat ide-oda. És kaptunk 2 modemet, meg 4 számítógépet gondolom, hogy azon dolgozhassunk, és 3 hónapot. És akkor ez a 3 hónap ez azzal telt, hogy egyrészt nagyon sokat interneteztünk, és nagyon sokat, hát próbáltuk megtanulni, hogy mi ez az internet. Ez egy nagyon fontos elem volt. Nagyon fontos elem volt még, hogy fociztunk ezen a szűk folyosón. Ugye a csapat 4 tagjából 2 az máig ismert módon foci őrült, a Weyer és a Nádori, a mai napig szerintem el tudják sorolni a norvég harmadosztály összes játékosát. És ez úgy is megjelent, hogy a foci is egy fontos dolog volt, úgyhogy egy ilyen kis gumilabdával fociztunk, és azt mondom, hogy amikor harmadszor törtük ki az egyik lengőajtónak az üvegét, akkor a felső vezetésből jött egy üzenet, hogy ezt most hagyjuk abba, hogy eljött oda valaki lecseszni minket nagyon szigorúan. És volt még egy harmadik eleme az ott tartózkodásunknak, hogy egy videójátékkal játszottunk nagyon sokat, ami ez sajnos, és akkor itt jön ez a memória deficit, hogy sose jut eszembe, de Angelina Jolie szokta játszani a karaktert a filmekben.
A Tomb Raider,
köszönöm szépen, tehát a Tomb Raider 1-jel játszottunk irgalmatlan sokat, és az egy nagyon-nagyon nagy esemény volt, amikor valaki az első ilyen komolyabb akadályon túl tudott menni. De tényleg ezzel szerintem a srácok napokat töltöttek, de lehet, hogy heteket. A lényeg, hogy azért olyan nagyon nem haladt a tanulmányírás, de hát ez nem csoda, mert olyan nagyon azért nem értettünk az internethez. Tehát azt gondoltuk magunkról, hogy az újságíráshoz konyítunk valamit. Én azt gondoltam, hogy az internetet is akkorra már úgy, ahogy kissé, inkább, mint többé ismertem, de hát a többieknek lényegében fogalma se volt erről. De az első mondjuk másfél-két hónap az azzal telt, hogy ilyen rekreációs tevékenység közepette, de azért megismerkedtünk az internettel, jó sok okosságot magunkba szívtunk. Én közben megtanultam angolul, azt hiszem úgy, hogy olvastam nagyon sok angol szöveget, és muszáj volt érteni. És aztán az utolsó, azt hiszem 3 hétben egyszer csak most már nem volt tovább hova halogatni a dolgot, meg kellett írni a tanulmányt, és neki duráltuk magunkat, és megírtuk a tanulmányt. Ami egyébként megvan a mai napig, ez biztos most már, hogy is mondjam, csak beletehető az archívumokba, annyira régi történet, ugye ez 98, amiről beszélünk. Nem, 96. 97, ez az. 97. Ez a tanulmány alapvetően azt mondta, hogy 2 dolgot kéne indítani, vagy 2 nagyon fontos dolgot, egy ingyenesen hozzáférhető általános hírportált, ez az Origo, és egy előfizetéssel elérhető üzleti információkat szolgáltató másik dolgot, ez volt az üzleti negyed. És arra már nem emlékszem, hogy még mik voltak a tanácsaink között, hogy kéne keresőt indítani, meg hogy az e-commerce majd fontos lesz, szerintem ilyeneket írtunk bele. De a lényeg az, hogy annyit elért ez a tanulmány, hogy a Matáv azt mondta, hogy ez jól hangzik, indítsunk egy hosszabb projektet, ez már egy évre volt kalibrálva, ez volt a Matáv tartalom projekt, ami viszont már úgy nézett ki, hogy egy nagyobb helység, több ember, egy Matávos vezető, Hegedűs Lászlónak hívják őt, az Antenna Hungária egyik középvezetője, felsővezetője volt, amíg aztán az Antenna Hungária körülállam kezdődött az államosítás, és, illetve hát az eladás, nem, még az eladás, és most nem tudom, hogy mivel foglalkozik, de akkor ő volt a Matávnak egy ilyen dokumentumkezelési és könyvtárosi osztálynak a vezetője, fiatal volt, bár nálunk idősebb egy pár évvel, és nagyon ambiciózus volt, nagyon érezte azt, hogy az információ technológia az egy iszonyú fontos dolog, általában is, meg a Matávnak is. Nehezen szabadult az elektromérnök végzettségének a meghatározottságaitól, tehát ő volt az a merev Matávos fickó, aki ezt a mi kis szabad csapatunkat irányította, és ebből ugyan voltak konfliktusok, de azért alapvetően megértettük egymást, és mondom, ő is, ha más irányból is, meg talán egy kicsit nehezebben akklimatizálódva ez az új helyzethez, de azért tudott velünk együttműködni. És vele egy egyéves projekt indult el, és akkor ott már jöttek újabb emberek.
Kik még emlékszenek?
Hát biztos lesznek mások, akik nálam jobban emlékeznek, de az biztos, hogy ott volt a Szakadát, a Kelemen Gábor. Aztán szerintem volt egy adott pillanat ennek a projektnek, amikor már csináltunk konkrét dolgokat, és akkor ott volt egy csomó ember, Bodó Balázs, szerintem a Halácsi Péter is dolgozott egy ideig ott. Aztán a lényegében a Bodó összes haverja, akit így nem tudom, biztos össze tudunk szedni, hogyha nagyon akarjuk. Hát ezekre emlékszem, de többen, tehát a végénre szerintem 30-40 ember voltunk mi, mert hogy indult egy tartalomszolgáltatás egyrészt, amit főzelék.com-nak hívtak, és egy ilyen ifjúságnak szóló, hát ilyen weboldal, vagy mit tudom én pontosan, webmagazin.
Bocsánat, nem akarom zavarni, csak egy pillanat. Rossz vagyok?
Sem.
Éves. Szóval, hogy a főzelék, és akkor a főzeléknek volt egy szerkesztősége, ebben volt benne a Bodó meg a Halácsi, de mint a Halácsi talán fejlesztett volna nekünk inkább. Hát jó, igen. Akkor dolgozott ott a Blumi is, aki ugye most az Origónál a bár címre, legalábbis úgy rémlik. Szóval igen, és akkor, és ez már az az időszak volt, amikor mindenféle más projektek is futottak. Az egyik fontos projekt volt, amit a... Hát, akkor talán még nem létezett a Carnation Group, hanem a későbbi alapítói, tehát a Szegfű Balázs és az ő társai csináltak. Akkor még nem, akkor ez még nem létezett, hanem akkor ők is egy tanácsadói projektet vittek a Matávnak lényegében ugyanebben a témában, tehát hogy mit is kellene kezdeni az internettel, bár annak szerintem inkább a hozzáférés értékesítési részével foglalkoztak többet, de nem csak azzal, tehát a tartalommal is. És a Szegfű erről biztos sokat tud mesélni. Ott abban a csapatban volt a Balog András is, aki azért fontos, mert aztán ő később arról lett híres, vagy azt a kétes dicsőséget tudhatja magának, hogy a Matáv egyik felső vezetője lett, és aztán az ő nyakába igyekeztek varni azt a híres vesztegetési ügyet, ami a New York-i tőzsde felügyeletig jutott, és szerintem még mai napig nem zárult le egyrészt, másrészt meg elég sok pénzébe került a Telekomnak. az abból való kilábalás, tehát hogy a Balogh András is ebben a tanácsadói csapatban volt, és még ketten voltak a Szegfű és a Balogh mellett, most arra nem emlékszem, hogy kicsodák, tehát hogy egyrészt volt ez a vonal is, és ezért szoktuk, vagy ezért mondtam az előbb azt, hogy, hogy nem az a tanulmány volt az egyetlen, ami elindította ezt a történetet, hanem például a Szegfű meg a Balogh András ebben elég jelentős szerepet vállaltak. Valamiért úgy rémlik nekem, hogy a harmadik ember a Kovács Zoli volt, aki most a Kirovszkinak a ügyvezető igazgatója és tulajdonosa. Fact-checking, mert nem tudom biztosan. És volt még egy harmadik csapat, ez a Matávnak a marketing osztálya volt, ahol voltak néhányan, akik már ezzel foglalkoztak, vagy akikkel mondjuk, hogy együtt kellett működnünk, és akiket rá kellett vegyünk arra, hogy segítsenek nekünk ebben a történetben. Egy junior marketinges volt ott, Novák Péter, akiről tudjátok, hogy kicsoda, akkor nem mondom. Illetve ott dolgozott még Legányi Ildikó, aki aztán sok éven át foglalkozott az internetes ügyek kommunikációjával, mindaddig, amíg az nem került át a Matavnet Axeler OT Online Origo nevű cégekhez. Illetve még egy Mácákos nevű fiatalember dolgozott ott, akire emlékszem, mármint hogy aki sokakra emlékszem, de hogy igen, ő, illetve még egy nevet akarok mondani. A Mácákos most is a Telekomnál dolgozik, kormányzati kapcsolatoknál talán. És Császár Zoltán, aki még egy fontos szereplő, aki akkor egy, hát amennyire emlékszem, egy junior sales-es volt, tehát a sales marketing osztály inkább a sales volt az ő dolga. Ő is a segítségünkre volt, és ő most a UPC-nek a valamilyen vezér helyettese. Szóval, hogy volt ez a csapat, akiket például rá lehetett arra beszélni, hogy hirdessük az internet szolgáltatást, hogy ne a Népszabadságban vegyünk felületet, hanem mondjuk az Internet Kalausz című, az internettel foglalkozó újságban, meg tán volt még a Bitlet, ami az Ötlet nevű újságnak volt az ilyen informatikai külön száma, bár az talán egy kicsit korábbi, az egy korábbi, akkor Internet Kalauz, az tuti. Arra azért emlékszem, mert hogy végül azt találtuk ki, hogy 1/1-eket vásároltunk, tehát egész oldalas hirdetési felületeket az Internet Kalauzban, mégpedig azt hiszem úgy, hogy ez egy havilap volt, és 12 darabot, tehát egy egész évnyi hirdetési felületet vettünk. És én azt mondtam, hogy ne tegyünk rá reklámot, tehát ne egy ilyen sima vegyen ön is internetet reklám legyen rajta, mert az nem fog működni, hanem inkább tartalmat tegyünk oda. Tehát legyen ez egy cikksorozat, felékszerezve persze a megfelelő arculati elemekkel, tehát látszik, hogy ez a Matavnet által odapakolt cikksorozat, de ez a cikksorozat mutasson be olyan embereket, akik már interneteznek, és akik... Hát így, tehát ilyen használati eseteket tudnak lefesteni, ki mire és miért használja az internetet. És ez sikerült is megvalósítani, sőt, ezt ráadásul én is csináltam a cikkeket, aminek lett egy weboldala is, ez a cikksorozatnak az volt a cím, hogy NetHeads, és valahol az interneten még fellelhető egyébként, tehát ha rákerestek a NetHeads-re, akkor megtalálható a legtöbb interjú. És olyan emberekkel volt interjú, mint például Szilágyi Szilvia, azaz Sziszóval, akinek a férje akkor még élt, Artner Iván, aki egy ilyen nagy geek volt, aki kalózfogta a Mi űrállomás rádió és azt hiszem tévékommunikációját is rögzítette, és aztán ebből csinált egy tök jó filmet is. Aztán Csudutov Csudinkával készült egy interjú, aki akkoriban egyrészt a Microsoft akkori vezetőjének, Reisz Attilának volt a felesége, egyébként azóta is az, kismama volt és otthon babázott, és otthoni babázását színesítette azzal, hogy internetet használ, és erről mesélt. Ma ő a legnagyobb ilyen informatikai fejvadász cégnek, vagy a legelterjedtebb ilyen cégnek a tulajdonosa. Aztán volt még ott interjú másokkal is. Mindegy, ezek többnyire olyan emberek, akik azóta így vagy úgy, de még mindig az internet közelében sertepertelnek.
Csak print megjelenések voltak?
Nem, hanem hogy ennek volt egy weblapja is.
Igen, de
ez volt a
formálta.
Nem, ez kifejezetten az internet kalauz és a Matáv között köttetett üzlet volt, de azért akartam még erről beszélni, mert hogy készült hozzá a weboldal is, ez már ugyan, tehát itt már az volt, hogy a weboldal az ugyanazt tartalmazta tartalmilag, sőt többet tartalmazott, mint ami az újságban megjelent. És ezt egy nagyon fiatal céget találtunk a weboldal elkészítéséhez, akik négy emberből álltak. Ez a négy ember egy akkori Skála Budapest nagyáruházzal szemben, most október 23-a utcának hinnek, ugye ott a harmadik emeleti lakásban dolgoztak, és lábújhegyen kellett náluk dolgozni, mert az alsó szomszéd nagyon ideges volt, és csak tehát a léptek zajára is feljött. Ez volt a Kirovszki, akkor még Alt.Pont Kirovszki néven, és a négy alapító csinálta ezt a weboldalt, és aztán ez egyébként alapozta meg azt, hogy a Kirovszki az év hosszú éveken át az Origónak az egyik legfontosabb partnere volt ilyen webfejlesztésekben, aztán ilyen corporate site fejlesztésben, meg ilyenekben. Annak a csapatnak a tagjai, azt hiszem, hogy ma már egyikük sem dolgozik a Kirovszkinál. Igen, de mondjuk van ott az egyik grafikus, Kelemen Csaba, az nagyon sok éven át Kirovszki is volt, és talán csak az utóbbi pár évben váltott másik ügynökséghez. Jó, szóval, hogy ez a tartalom projektnek az egy éve, az alatt még sok minden más is történt, de...
Mind dolgoztatok, mit csináltatok konkrétan az, hát, az egy év alatt?
Ekkor már a konkrét indulását készítettük elő az Origónak, az üzleti negyednek, akkor született a magyar keresőmotor.
Ezen a néven is már...
Na, az első tanulmánynál is így emlegetted őket, hogy nevek mikor alakultak?
Hát az... Ezt talán meg kéne nézni a tanulmányban, és akkor biztosak lehetnénk benne, hogy benne voltak. Én úgy emlékszem, hogy az Origó név is, meg az üzleti negyed név is benne volt az eredeti tanulmányban, tehát hogy ezek voltak az eredeti javaslataink, de lehet, hogy mégsem. Az biztos, hogy azért a tartalomprojektnek egy viszonylag korai fázisától meg kellett, hogy legyenek, mert ezen a néven emlegettük ezeket a szolgáltatásokat. De hogy akkor készült a kereső, az AltaVizsla, aminek a névadására viszont pont emlékszem, ott az történt, hogy az AltaVista-val állapodtunk meg, ami akkor a legmenőbb ilyen nemzetközi keresőmotor volt, aki white label módon el is adta a keresőmotort, tehát magyarul át lehetett címkézni valami más névre. És akkor nagyon sokat, és volt egy ilyen értekezlet, ahol azon gondolkodtunk, hogy mi is legyen a neve. Az egyik szempont az volt, hogy jó lenne, hogyha az AltaVista-ra emlékeztetne valahogy, mert hogy mégiscsak akkor az az internetezőknek jelentett valamit. És a másik szempont, amit a szakadát hozott be, és nagyon erőteljesen nyomott, hogy valami magyar, tehát világos lenne, hogy magyar, a magyar dolog. Mondtok ilyen hegycsúcsokat, Gerecse, még ilyeneket. Nem, akkor Puli, vagy mit tudom én, valami kutya, vagy, és akkor Bodó Balázs, aki akkor fiatal, tán még éppen egyetemet végzett újságíróként a Főzelékben dolgozott, és a főzelékesek is bent voltak ezen az értekezeten, az azt mondta, hogy ha, megvan, AltaVizsla, az pont jó lesz, és mindenki így az asztalra csapott, jó, kész, lezártuk, ez megvan a név, mehetünk, és el is. Tehát akkor ott eldőlt, akkor világos volt, hogy ez tökéletes, ez bejött ez a név. És aztán sok évig megmaradt, aztán lett belőle Vizsla, amikor már nem az AltaVista volt a keresőmotor, hanem egy, épp most, hogy idefele készülöttem, megnéztem az akkori jegyzeteimet, és egy Northern Light nevű kereső szolgáltatás, ami akkor a legmenőbbnek és a legelőremutatóbbnak, vagy technikailag legfejlettebbnek számított, ezzel állapodtunk meg. Hát szerintem biztos nem emlékeztek rá, én nekem is csak azért van meg, mert éveken át azt szolgáltatta a Vizslának a kereső hátterét, nyomtalanul eltűnt a süllyesztőben, az emléke is alig maradt meg, de akkor az menő volt. Szóval akkor volt a Vizsla, amin dolgoztunk, és egy csomó mindenen, ha bár ez már talán a tárgyalt időszaknál kicsit későbbre nyúlik vissza, de ahogy megnéztem azt a dokumentumot, ami 98-tól 2004-ig úgy nagyjából végigveszi azt, hogy mi történt a Matávnet házatáján, azt láttam, hogy az első mondjuk két-három évben, nem több, mint három évben, iszonyú sok mindent indítottunk el. Tehát ahhoz képest, hogy aztán a rákövetkezendő 10 évben milyen kevés dolgot indítottunk el, ebben az első három évben vette meg a Matáv a Freemailt, ekkor születtek, de ekkor már volt, tehát eljutottunk az ADSL-ig.
Hadd kérdezek rá, amikor idézted föl, hogy milyen szolgáltatás javaslatotok volt a tanulmányban, akkor a önálló levelezőt nem említettél,
nem
jutott eszedbe, vagy erre határozottan emlékszel, hogy nem volt a ti javaslatok?
Nem volt, tehát mi ugye arról is beszéltünk, hogy milyen tartalomszolgáltatást kell indítani, tehát hogy mi legyen az a magyar nyelvű tartalom, ami a magyarokat ráveszi arra, hogy vegyenek internet hozzáférést. Amennyire emlékszem, azért szolgáltatásokat ajánlottunk, és mondom, én a keresőről úgy rémlik, hogy keresőt azt ajánlottunk, de szerintem levelezőrendszer az eszünkbe se jutott, akkor a Freemail talán még nem is volt, amikor írtuk a tanulmányt, és akkor ugye még nem volt ez az egész webmail dolog, ez nem volt. Tehát természetesen a Matávnet, amikor elindult, akkor szolgáltatott levelezés, tehát e-mail szolgáltatást, de az volt, hogy egy szerver címet kapott az ember, és amilyen programja volt az ő számítógépén, azzal használta. Tehát nem volt még akkor webmail.
Nem csak a tanulmány időszakára vissza egy pillanatra, hogy amikor György Péter győzködte a Matáv vezetőjét a magyar tartalomszolgáltatás fontosságára, akkor az, hogy a már létező interneton nyomán működő indexre támaszkodjon ez a projekt, vagy valahogy az...
Akkor még internettól volt még csak, tehát index az még messze nem volt akkor, szerintem az internettól...
Nem,
hát index az 2000-es évek eleje, amikor meglett ez a nagy váltás, tehát amikor az internet, hogy szép lassan ellehetetlenült az IDG-nek a ölelő szorításában, és akkor ugye annyira végül, amikor már semmi más lehetőséget nem látott, akkor azt mondta, hogy lázadjunk fel, és vigyük el az egész hóbelevancot. Hát, vagy nem. De minden esetre abban egész biztos vagyok, hogy internettó, ha volt egyáltalán már akkor, de én ebben sem vagyok teljesen biztos, ha volt is, akkor az egy ilyen nagyon, nagyon partizán dolog volt még, vagy egy nagyon kísérleti dolog. Tehát az egy inci-finci kis műhely volt, néhány úgymond punkkal, akik ott ezzel az új módi dologgal nyomultak. Egyrészt, másrészt pedig szerintem a György Peti nem ismerte őket. Tehát a György Peti ugye akkor a média szakot vitte, alapvetően azokban gondolkodott, akiket a média szakon ismert vagy fontosnak tartott. És ezért aztán ő eleve abban gondolkodott, hogy minkettől igazándiból oral history. Szóval, hogy a György Péter azért mindig is az a típusú tanár volt, aki egyszerre tudott az akadémiai szférában is, meg az üzleti szférában is nagyon ügyesen kötni úgymond üzleteket, vagy megállapodásokat, és azt a kettőt mindig összekötötte, jó értelemben vett szégyentelenséggel. Tehát én arra emlékszem, hogy amikor már ez a Matávos történet javában ment, és ő a Matáv egyik fontos tanácsadója volt, akkor Szentendrén valami ilyen házban rendezett egy médiaszakos szilveszteri bulit, mármint a médiaszak, nem szilveszteri buli volt, hanem nyári tábor, és abban a nyári táborban csináltak egy rádiót, tehát az volt a projekt, hogy ők csinálnak egy helyi rádiót, vagy ez volt a kerettörténet ennek a dolognak, és ezt kellett szerezni egy adót, és ezt az adót a Péter gondolkodás nélkül az Antenna Hungáriától tumálta ki, aki akkor a legnagyobb ellenség volt. Remélem, hogy az Antenna Hungária volt, és nem van másik, de mindegy, szóval tehát valamelyik konkurens szolgáltatótól hozta el. Tehát, hogy csak arra mondom példaként, hogy ezt a két területet mindig is összekötötte az életében, és tehát magyarul az ismerőseit ajánlotta a Matávnak, és nem valami ismeretleneket, akik szintén csinálnak talán valamit, de hát ki tudja, hogy micsodát.
Azért is érdekelt volna, vagy engem az is érdekel, hogy mondjuk ti tudtatok-e róla, vagy mennyire követtétek azt, hogy ez volt-e ott előttetek példaként.
Igen, szerintem igen, követtük. És arra gyanakszom, hogy a tanulmányban volt is egy ilyen részlet, ami a konkurenciával foglalkozott. Ennyi. Jut eszembe, sajnos ennél több nem. De hát tudtunk róluk, persze. Nem ismertük egymást, hát illetve annyiban ismertük egymást személyesen, hogy én ugye az ABCD-seket ismertem egyrészt, másrészt aztán a tartalomprojekt alatt, amikor már a szakadátot dolgozott, ugye neki a igen jó barátja volt a Nyíró Andris. Illetve már akkor is volt ez a pingpong az internet origó között, tehát aki ott dolgozott a főzeléknél, aztán az sokan például a Bárci, Imi, azaz Blumi, de például még talán a Bodóék is mentek az internethoz újságírónak, és aztán jöttek vissza aztán. Uh-huh. Szóval, hogy abszolút tudtunk róluk, de szerintem azt gondoltuk, hogy nagyon helyesen, hogy az akkori piac bőven elbír nem csak kettő, de csomó ilyet, hát semmilyen magyar tartalom lényegében nem volt, csak ilyen nagyon kis nyúlványok, ilyen Amerikából működtetett, például az a HICS, a Hungarian Information Exchange, amit egy magyar srác működtetett az Egyesült Államokban, lényegében az volt a legerősebb tartalomszolgáltatás azon a ponton, amikor megjelent először az internettó, aztán az Origo. És mindig úgy tekintettünk rájuk, erre azért úgy emlékszem, hogy az internettó az az ilyen alulról szerveződő, ilyen hippi újság, aki egy ilyen hippi mentalitással is csinálja az egészet, mi meg azok vagyunk, aki a Matav szenes lapáttal tolja bele a pénzt, és szóval nekünk, tehát mindig éreztük, hogy nekünk sokkal jobbak a lehetőségeink.
Egyébként szenes lapáttal tolták a pénzt a Matav ebbe?
Hát annyiban igen, hogy nagy nyereséget azért nem termelt ez a dolog, egész pontosan semennyit, ugye az egésznek az volt az megokolás, hogy azért van szükség magyar tartalomra, hogy el lehessen adni az internetet. És az internetet viszont el lehetett adni, tehát azon valószínűleg azért elég jól keresett a Matav. Részben magán az internet hozzáférésen, részben akkor még a telefondíjon is, ami elég komoly bevételeket eredményezett. Tehát ellentételezve volt a dolog, de maga az Origo, meg az üzletnegyed, az lényegében semmilyen bevételt nem termelt. Ja, igen. Igen, tehát hogy az sokba került fenntartani, egész biztos, hát ez egy nagy cég volt. De igen, arra emlékszem, pontosabban megnéztem abban a cégtörténetben, hogy a harmadik, tehát a működésünknek, a második évének a végére 140 ezer előfizetője volt a Telekomnak a nulláról. Ami azért egyáltalán nem egy rossz szám. Tehát ez egy jelentős terjedés volt, a legnagyobb szolgáltatóvá vált abban a pillanatban a Matav. Úgyhogy akkor bőven megérte ezt csinálni. És ez egyébként nagyjából az ADSL időszaknak ugye a konszolidációjáig, tehát mondjuk a második, harmadik évig tartott, amikor már volt ADSL, amikor elkezdődött az a folyamat, ami ma az Origo ismert katasztrófájával végződött, tehát amikor már igazán nem volt logikus érve mellett, hogy a Telekomnak szüksége lenne egy ilyen média lábra. Mindig ugye sokan, sokféleképpen próbálták stratégiával ellátni azt a tényt, hogy ott van nekik egy jó nagy portáljuk, de igazán már nem volt miért megtartani. De akkor még igen. Úgyhogy ezért érdemes volt pénzt tenni bele. És hát olyan értelemben sziglapáttal tették bele a pénzt, hogy a tartalomprojekt egy éve alatt, azt tudom, hogy ha mi azt mondtuk, hogy el akarunk menni egy konferenciára az Egyesült Államokba, akkor mentünk. És én kétszer voltam életemben az USA-ban, ezen az egy éven belül volt. És ráadásul mind a kettő olyan konferencia volt, ami három-négy, ez egyik az 3 nap volt New Yorkban, a másik után 4 nap Seattle-ben. Szerintem most már utólag elárulhatom, a két alkalomból összesen, ha egy előadáson részt vettem, akkor talán sokat is mondok, mert azt sem bírtam nagyon sokáig. És hanem város néztünk meg. Az egyik az különösen jó volt, az volt Seattle, amikor a György Péterrel és ezzel a Hegedűs László nevű úriemberrel 3-an mentünk. És a Hegedűs Laci az úgy inkább, az bent volt, az teljesen rendesen megnézte az összes előadást. A György Peti, aki pedig már akkor is amerikamániás volt, az nekem, mint ilyen Amerika szűznek bemutatta az USA-t, úgyhogy így sétáltunk Seattle belvárosában, ami egy pici kis hely, és így mutogatta a márkákat, a ruhákat, az én egyedet, az egyetemista negyedet, és lényegében mindent Amerikáról ott tudtam meg a György Peti elmondásából. Egyébként ehhez tartozott az is, hogy egész végig a 12 órás repülő alatt lényegében azzal izélgetett, hogy nagyon vigyázzak, mert ha előre engedek egy nőt, az ajtóban, akkor az biztos, hogy pofán fog engem vágni. Úgyhogy én teljes stresszben vártam azt, hogy úristen, mi lesz itt Amerikában, tényleg, hát itt az egyenlegűság új hazájában engem meg fognak pofozni. És ezért lényegében, ahogy megérkeztünk a szállodába, abban a pillanatban előre engedtem egy nőt a liftben. És így vártam, hogy most jön a pofon. De hát nem történt semmi, nagyon kedvesen elbeszélgetett velem a hölgy a liftben. Minden esetre, szóval, tehát, hogy ilyesmire volt pénz, meg egyébként arra, hogy számítógépeket, vagy szervereket, szoftvereket, tanulmányokat írassunk. De tény, mondom, ezt most realizáltam, hogy aztán ennek az eredménye, ennek a sok projektnek az eredménye volt az, hogy egy ilyen szolgáltatás halmot öntöttünk rá az internetre a következő 2-3 évben, és lényegében mindent megcsináltunk, ami magyarul még nem volt, de az angol szász interneten már megvolt. A keresőtől az online könyváruházon keresztül a kép megosztó szolgáltatásig nagyon sok minden született abban az első néhány évben.
Mit gondoltatok erről az Origóról magáról? Hogy ennek milyennek kell lennie? Ez alatt az egy év alatt voltak ilyen szakmai beszélgetések akár, hogy milyen tartalomnak kell ezen lennie?
Hát lényegében más sem volt, csak ilyen szakmai beszélgetések voltak persze. De sajnos erről nem engem kell megkérdezzetek, az úgy helyes, hogyha erről a Nádor és a Weyer beszélnek, mert hiszen ők voltak a felelősei annak, hogy a tartalom maga milyen legyen. Én akkor is a HR stratégián dolgoztam, a Common Marketing kommunikáció stratégián, a technikai háttéren, meg ilyeneken. Úgyhogy ezekben én kevésbé is vettem részt, meg hát ők ilyen olyan igazi újságírók voltak, akik vagy ezt tanulták, mondjuk mint a Simo az Egyesült Államokban, ugye a Weyer az eleve, újságírónak tanult médiaszakra járt, ugye? A Nádori, mit tudom én, az még már gyerekkorában is újságíró akart lenni körülbelül. Szóval ők ilyen igazi újságírók voltak, akik borzasztó sokat tudtak ennek a szakmának az elméletéről, meg a nemzetközi tanulságairól. Én meg egy programozó srác voltam, aki tudott írni, és azért a Narancsban megtanultam egy kicsit újságírni, de egyáltalán voltam egy ilyen nagy tartalom szakember. És ezt azóta is őrzem. De azért kicsit belejöttem. De tehát, hogy ezt ők csinálták. Amennyire én emlékszem, bocsánat csak, mert hogy végül is egy valamiféle választ azért mégiscsak adjak, már akkor ez a BBC Biblia volt az, amire azt mondták, hogy már pedig újságot úgy kell csinálni, és ez mindegy, hogy nyomtatott vagy online újság, úgy kell csinálni, ahogy azt a BBC tanítja. Ez volt az egyik nagyon fontos alapvetés, és a másik pedig az, hogy teljesen újra kell gondolni a szerkesztőségi folyamatokat, hiszen ugye egy folyamatos munka folyik, tehát nincs labzárta. Igen, tehát volt egy ilyen szlogenünk, hogy soha nincsen labzárta az Origóban. Valamint még volt egy olyan belső szlogenünk is, talán még inkább a tartalom projekt előtti időkben, hogy minden user egy anyabroker. Amennyiben egyrészt egy magánember, például anya, másrészt meg van egy work-life-ja is, tehát hogy valami módon mind a két felét annak az embernek ki kell szolgálni, a magánembert is, aki szórakozni akar, tájékozódni, híreket olvasni, játszani, levelezni, meg az üzleti vagy a dolgozó felét is, aki meg mit tudom én, Word docsikat akar elküldeni, vagy akár online szerkeszteni. És egyébként azt a tartalomprojekt ideje alatt azt már tudtuk, hogy önmagában a tartalom az nem lesz elég, tehát hogy kell csinálni szolgáltatásokat is. Ezért volt a AltaVizsla, ezért volt aztán a C3, mármint a Freemail megvásárlása a C3-tól, ezért csábítottuk oda a C3-tól Tüdős Andrást, aki aztán a cég nagyon fiatal technikai igazgatója lett, vagy műszaki igazgatója volt a hivatalos titulus. De ezek már a későbbi évek továbbra is.
Mondhatod, hogy ez a tartalom projekt éve alatt több csapat is dolgozott ezen. ezek egymással versengő projektek voltak, vagy ez egy több csapatban folyó közös munka volt?
Akkor mi úgy éltük meg, hogy versengő projektek, és utáltuk őket. Ugye eleve mi voltunk ezek az ilyen pólós, kapucnis pólós fickók, akik a nagyon laza tartalomiparból érkeztek, a narancsból, érted? Ők meg öltönyösek voltak, és többnyire ilyen banki, meg vállalkozói háttérrel dolgoztak. Tehát így folyton röhögtünk az öltönyös majmokon, ők meg a hippi hülye gyerekeken. Aztán, mint később kiderült, de nem voltunk rosszban, csak egy olyan volt egy távolságtartás és egymás folytonos méregetése, és hát nem ugyanazon dolgoztunk, úgyhogy nem egymás ellen dolgoztunk semmiképpen. Csapatmunkának semmiképpen nem mondanám. A MATÁV belső csapataival, tehát főleg a marketingesekkel sokat dolgoztunk együtt, az már sokkal inkább csapatmunka volt. Ott úgy éreztük, hogy ott nekünk az a feladatunk, hogy úgymond domestikáljuk őket, tehát ezek a hülye korporát fejeket valahogy magunkhoz édesgessük, és egyrészt megtanítsuk nekik az internetet, másrészt pedig a lazaságot, és ebben ők csodálatos partnerek voltak, még ha nekik is öltönyt kellett hordani, de gyorsan is tanultak, és sokat is tanultak, bár azért az hozzátartozik, hogy azóta emlegetett történet, hogy amikor az első Windows-okat megkapták, akkor a Novák Peti az egyszer megkérdezte a kollégáit, hogy nem tudják-e, mi lehet a gépével, mert hogy egyszerűen már semmit nem lehet rá elmenteni, és pedig alig egy pár hónapja használ. És akkor valaki nála, a nagyobb szakértő megkérdezte, hogy a kukát ürítetted már, és a Novák lenézett az asztal alá, és azt mondta, hogy hát a kuka üres. És akkor kiderült, hogy mivel sosem ürítette a kukát, ezért betelt a Winchester is. Na hát ő is milyen híres internet szakember lett azóta, úgyhogy ezt simán megugratta később. És nagyon hamar beletanultak tényleg. Tehát ők azért alapvetően ilyen junior marketingesek voltak ott, de nagyon hamar lettünk jóba, és lettek aztán már az induló MATÁV.net-nél, ami mondjuk az ugye 99. január környéke, ott ők már fontos szerepet játszottak a cég életében. Arról nem fogunk beszélgetni? Bocsánat, csak hogy, mert onnan még vannak sztorik, meg azért ott van még egy pár érdekes név, csak ezért gondolom esetleg megemlíteni, de ha nem akarjátok, nem kell.
Én most még arra kérdeznék rá, hogy arra emlékszem, amikor elindult az Oregon, nem? Tehát ugye te szorosabban beszóltad a marketing kommunikációban második, hogy a bevezető kampányára, hogy időben elhelyezve választott eszközöket.
Igen.
Ez pontosan mi volt?
Hogyne. Ahogyne, az túlzás, de szóval igen, emlékszem.
Egyáltalán milyen volt az indulás?
Hát az indulás az szerintem pont olyan volt, mint azóta is minden ilyen indulás. Ugye nekem pont most volt lehetőségem átélni, amikor a vs.hu-t elindítottuk tavaly novemberben, hogy milyen is egy ilyen indulás, milyen is az a piros gombnak a megnyomása, és az pont olyan volt 98. decemberében, amikor az Origót elindítottuk. Üdvrivalgás volt, összedőlt a szerver persze egyfolytában, nem ment semmi, és a Weyernek valami őrületes lélek jelenléttel azt hiszem sikerült lementeni az első
screent. Milyen volt az első cím, apar emlékszel? Te vagy, hogy mi volt a valami vezető sztori?
Megnézhető, hát nem arra, hogy mit, tehát a tartalomra egyáltalán nem. Emlékszem a logóra, meg emlékszem arra, hogy nézett ki, de hát ez megnézhető, illetve szóval ez dokumentált. Nagyon ronda volt mai szemmel nézve egyébként. De aztán nagyon hamar redesignoltuk is, és tehát azt hiszem ugye úgy volt, hogy ez 98. decemberében indult, és 99. tavaszára már új design volt, és akkor jött már ez a szögletes zárójel bezárt Origó felirat. És az már jól nézett ki, az már nem volt annyira gáz, mint az első design.
Remek, az is már mint egy ilyen nagyobb állatnál, tehát ott volt egy valami harculati pályázat, vagy milyen designer team dolgozott?
Én úgy emlékszem, hogy azt a Kiroszki csinálta, de erre nem emlékszem leginkább.
Na, és a bevezető kampány?
És a bevezető kampány, igen. A bevezető kampányt a MATÁV marketing osztálya csinálta.
Volt egyetlen nagy hírverés neki, gondolom.
Hát, volt hírverés, de tehát nem volt tévéreklám például. mert az túl drága lett volna, és azt gondolták szerintem, hogy annak nem is lenne igazán értelme. Úgyhogy sajtóreklámok voltak, internetes reklám sem volt még szerintem, tehát olyan sem volt, hogy mondjuk az interneton lett volna egy banner. Ha jól gyanítom, akkor talán még bennerek sem nagyon voltak abban az időben. Úgyhogy sajtóhirdetés volt, még talán rádió, de arra nagyon nem emlékszem, meg PR. Sokat kellett menni nyilatkozni. És
plakát. Kültér.
És kültér, így van, igazad van, plakát, az biztos volt. Nem emlékszem. Nem emlékszem a részletekre. Később aztán... Nem. Azt tudom, mert ugye volt egy ilyen nagy kommunikációs időszaka az Origónak, amikor az erdélyi Superman Zsolt és az ő ügynöksége, az Edison volt a reklámügynökségünk, és akkor iszonyú jó reklámokat csináltunk, de ez már az Accelero. Nem, a Matávnet, a Matávnetben már ők voltak az ügynökségünk, és Matávnet reklámot már sokat csináltak, és aztán ez szerintem a T-online-os időkig megmaradt mindig valamilyen szinten a kapcsolata, hát ha mással nem is az Erdély Zsolta, Supermannel mindenképpen, amíg volt még az Edison, akkor velük is. De az később volt jóval.
Emlékszel-e, vagy tudsz-e olyanokról, hogy első mértétek egyetlen látogatottságot, vagy ez így mikor jött elő, hogy a közönséget megnézni, hogy kik lehetnek azok, vagy mi?
Jobb, ha nem mondok semmit, annál is inkább, mert valóban jobban járnátok a vejjelre, aki minden ilyet azonnal lök.
Mit jelentett a HR stratégia?
Hát, hogy mekkorák legyenek a fizetések, még milyen típusú szakértelmekre van szükség, ilyesmit.
De akkor ez csak a tartalomra vonatkozóan volt hozzá kapcsolódva, vagy az
nem, egész nem, az egész vállalatra. Ugye úgy indult ez a történet, az egy fontos részlet talán, hogy a 98. decemberben, amikor elindult az Origo, akkor az Origo Kft. Néven indult el, és semmi más nem csinált, csak az Origót, meg az üzleti negyedet, meg a főzeléket. Szóval, tehát a tartalomszolgáltatás tartozott az a szerintem, hát a Freemail az nagyon sokáig nem, és most az rémlik, hogy talán az Alta Vizsla is Matáv üzemeltetésben volt. Ez egy tartalomcég volt, és aztán viszonylag hamar egyébként elfogadtattuk azt a Matávval, hogy ez viszont marhaság, hogy ők árulják a hozzáférést, mi meg csináljuk a tartalmat, és ezt egy cégbe kell szervezni, annál is inkább, mert az egyik hivatott arra, hogy eltartsa a másikat. Úgyhogy azt hiszem egy évre rá már a Matávnet, tehát a Matávnetre átneveztük nagyon hamar a céget, és azzal, hogy Matávnetté neveződött át, azzal egyébként át is vette az internet szolgáltatás értékesítését. De miért is mondtam ezt? Mert hogy kérdezted, hogy az egész cégre vonatkozott-e? Igen. Tehát, hogy az indulásnál még csak újság volt, vagy csak tartalomszolgáltatás volt, és aztán, amikor Matávnet lett belőle, és elkezdett szolgáltatni, akkor már mindenféle profik jöttek innen, onnan, ahonnan.
Emlékszel, hogy abban hány ilyen szerkesztői struktúrában, hány emberrel, kb. Milyen munkarendben ezt elidézhet?
Hát, nem volt nagy meglepetés benne, tehát hagyományos rovat struktúra volt, belföld, külföld, gazdaság. Ilyet a gazdaság az csak annyiban, hogy ezt az üzleti negyet szállította, vagy arra volt hivatott, hogy ő szállítsa. Sport, kultúra, életmód, talán biztos életmódnak hívtuk, hiszen a mi újságírói hagyományunkban egyértelműen életmódnak hívják ezt a dolgot. És akkor annak voltak rovatvezetői, rovat dolgozói, a techbázis, az már fontos volt akkor is.
És munkaviszonyban voltak?
És minden, hát abszolút, Matáv ZRT, nem lehetett gatyázni, ahogy ez azért nagyjából azóta is. Volt egy időszaka egyébként a cégnek, amikor ilyen kölcsönzött munkaerő volt nagyon sok ember, újságírók is, meg nem újságírók is, de aztán azt is a Telekommá válás után körül, vagy tehát amikor a Deutsche Telekom megvette a Matávot, akkor ezeket mind fel kell számolni. És tehát egy abszolút legálisan működött minden elemében a cég az első perctől kezdve teljesen. És ez szerintem egyébként az utolsó napig, Hát az még nem jött el, de szóval a mai napig akkor mondjuk inkább így megmaradt. A munkarend pedig az úgy volt, hogy eleinte éjszaka nem dolgoztunk. Tehát én úgy emlékszem, hogy úgy volt, hogy reggel, mit tudom én, hányra jött, reggel 7-re vagy 6-ra jött az ügyelet, és akkor egy 6-tól 10-ig, vagy 6-tól 9-ig ügyelet volt, utána jöttek az újságírók, és aztán valamikor kora estig ment, és aztán leállt a tartalomgyártás az éjszaka. És aztán így után bevezettük az éjszaki ügyeletet. De azt tudom, hogy még volt egy időszak, mert ez kicsit később van, amikor a techbázisnak az egyik munkatársa, az konkrétan bent lakott a szerkesztőségben. A techesek egy ilyen elalakú helységnek ott az LVG-ben elbarikádozták magukat asztalokkal, számítógépekkel, mi egyébben. Tehát ott kialakítottak egy ilyen teljes külön barlangot, és akkor az egyik fiú az ott lakott, lényegében minden éjszakáját ott töltötte. Ez ugye azzal is járt, hogy lévén ott nem volt mosdó, vagy pontosabban zuhany, tehát olyan nagyon nem tudott tisztálkodni, úgyhogy nagyon büdös is volt, és erről nagyon híres is volt. Ez volt az az időszak, amikor egyébként, amikor ennek az embernek a nevét nem mondjuk ki, meg nem is nagyon érdekes egyébként, de hogy ez az az időszak volt, amikor a techbázist a Turcsán Tamás Péter alias Sáj vezette, aki most éppen egy ilyen startup PR-os és startup szakértőként létezik.
A tartalomgyártáson kívül volt más személyzet az Origónak?
Az indulásnál?
Gyártás.
Hát volt gyártás, a gyártás az első pillanattól létezik, és már akkor is gyártásnak hívták őket. Ugye ők voltak azok, akik programoztak, akik webdesignoltak.
Honnan lett szerkesztőségi rendszer például? Az egy saját fejlesztés?
Az egy saját fejlesztésű cucc volt. Mindjárt eszembe jut a programozó fiúnak a neve, aki csinálta. Tamás. T. Tamás. Na, most mégsem jut eszembe. Tamás. De majd mindjárt talán. Egy ilyen igazi nagy testű pasas volt, hosszú szőke haja, halkszavú, nagyon kedves ember, aki végtelen mennyiséget dolgozott, és ő neki pedig az volt a szokás, hogy dobozos kólát ívott, dobozos Coca-Colát, és ezeket a dobozokat soha nem dobta ki, hanem betette oda maga mellé a kis kuxliába, és egészen konkrétan egy ilyen dobozzal megtöltött félszoba lett a végén. Tehát azt hiszem akkor számoltatta föl vele valamelyik vezetője, amikor, tehát úgy volt, hogy ablak, a Tamásnak az asztala, és így ez a rész, ez így lényegében ilyen magasságig kólásdobozokkal volt tele. Úgyhogy ő ilyen igazi klasszikus geek látvány volt. És ő írta az első szerkesztőségi rendszert, és amikor 2011-ben én eljöttem az újságtól, akkor még ez ugyanaz a rendszernek a patkolt változata volt. Most azt hiszem, hogy azóta már
van egy kicsit újabb.
Szóval, hogy az nagyon sokáig kihúzta az a rendszer. És volt még néhány ilyen hasonló igazi fejlesztő. Szerintem például Halácsi Péter, aki ugye azóta a Prezi egyik alapítója, is volt ott fejlesztő. Lehet, hogy csak a főzelékes időkben, de nekem úgy rémlik, hogy tovább. A Blumi dolgozott a fejlesztők között. Volt egy-két rendszergazda. Tehát volt egy ilyen műszaki csapat. Arra gyanakszom egyébként, hogy nagyon hamar oda került designerként Molnár Anna Mari, aki a mai napig az egyik vezető designere az Origónak. Tehát, hogy ő az első perctől szerintem ott van. Volt aztán, hogy már akkor is volt-e marketing, meg sales, azt nem tudom. Az biztos, hogy amikor Matávnet lettünk, akkor lett marketing, sales, pénzügy, akkor már volt vezérigazgató, akkor volt vezérigazgatói titkárság. Ugye ez az az időszak, amikor a vezérigazgató Vince Mátyás. Tehát ennek a fémjele, ennek az időszaknak az, hogy irgalmatlan hosszú vezetőértekezleteket tartottunk. Hetente egyszer, reggel 9-kor kezdtük, és délután 3-ig, 4-ig, 5-ig tartott az értekezlet. Bent ültünk egy hosszú tárgyalóban. És akkor még lehetett dohányozni a munkahelyeken, és ugye a Matyi láncdohányos, illetve akkor még jó páran voltunk, akik szintén láncdohányosok voltunk. És folyamatosan cigizve, 9-től 3-ig ültünk bent egy helységben, és tényleg ilyen végtelen, iszonyú hosszú volt. Mindig azt éreztük, hogy hogy lehet 6-7 órát eltölteni azzal, hogy beszélünk. De hát biztos ismeritek a Matyit mind a ketten, el lehet tölteni 6-7 órát azzal, hogy beszélünk. És aztán volt egy fiatal szélszes főnök, aki ilyen csilei származású srác volt, ilyen pici, alacsony volt, és ilyen kis nagyon cuki, és nem dohányzott, és ő egyszer fellázadt, és azt mondta, hogy ő most már tovább ezt nem hajlandó tűrni, mert megfullad, és akkor a homlokunkra csaptunk, hogy úristen, itt vannak nem dohányzók is, az milyen rossz lehet nekik, és akkor onnantól kezdve nem volt dohányzás az értekezleten, és le is rövidültek jelentős mértékben. Matyival leginkább ez volt a fontos kaland.
De szóval, főzelék meddig futott?
Hát erre például egyáltalán nem emlékszem. Igazándiból a főzelékre nem is nagyon emlékszem, csak arra olvastam ilyen visszaemlékezésekben, hogy volt ilyen. Nem tudom, hogy meddig futott. Szerintem nem sokáig. Tehát én azt gondolom, hogy amikor az Origo elindult, akkor talán a főzelék még létezett egy kicsit, de csak egy kicsit, és aztán beolvadt, vagy rovat lett belőle, vagy valami ilyesmi. Az a baj, hogy innentől kezdve nekem elszakad a történetem a tartalomgyártástól. És én marketing vezető voltam, tehát kommunikációs vezető, aztán PR vezető. És nem is tudom valamikor, hát ott valószínűleg oda van írva, hogy mikor tértem vissza a tartalomhoz, amikor azt hiszem először az Origo Play-t csináltam. 2005. Lehet, hogy az már jóval később volt. És én akkor nem is láttam az újságírókat, vagy csak néha nevettem egy nagyot, amikor, hogy megint mondjak egy történetet, aki egy éppen aktuális közszereplőről szól, a Tóth Sári, akkor ugye még ott dolgozott újságíróként, hírújságíróként, és behordta a kutyáját, ami egy ilyen nyomott orrú, ilyen horkoló, és egyébként sokat szellentő kutya. És akkor volt egy, tehát arra a jelenetre emlékszem borzasztó erősen, hogy én öltönyben, nyakkendőben, mint kommunikációs vezető, valami szintén öltönyös embereket vezetek át, vagy hát megyünk a tárgyalóba, de ez át kellett menni a szerkesztőségen, ami egy folyosó és két oldalt fakok voltak, és akkor az egyik fakból kilóg két láb, a Sári két lába, aki bent hasalt az asztal alatt, és beszélgetett a kutyával, valamire próbálta rávenni, tehát hogy győzködte valamiről a kutyát, és én megkértem a vendégeimet, hogy ezt a lábat, ezt kerüljük ki, bocsánat. És így, szóval, hogy nagyon haza volt az az első időszak, aztán egy idő után a kutya nem jöhet.
Kik voltak, de az első időben azt tudod, hogy alakult ki a csapat, az újságírói csapat?
Nem.
Nem.
Nem, hát azt a Nádori és a Weyer toborozta. Alapvetően ugye a Simó is, tehát én úgy emlékszem, hogy az újságcsinálás az a Nádori dolga volt. A Weyer az ő famulusa volt ebben a történetben. De ők ketten rakták össze nagy egyetértésben az Origót. Az üzleti negyed az egy ilyen kis mellékvágány volt, volt két gazdasági újságíró, és aztán...
Bejött az eredeti koncepció?
Nem, abszolút nem, tehát felvettek egy... Hogy is volt? Azt hiszem úgy volt, hogy nem jött be egyáltalán a fizetős modell, és felvettek egy fiatalembert, Markó Imrét, aki aztán nagyon sok éven át dolgozott az Origónál, azzal, hogy akkor ezt az üzleti negyed dolgot kéne irányítani, és beküldték egy irodába, és aztán egy hétig nem szólt hozzá senki. Tehát ő úgy emlékszik, hogy ott ült egy hétig, és effektív fogalma se volt, hogy mi az üzleti negyed, neki mi dolga lenne, de már állományban volt, mert valahogy nem értek rá a többiek, és aztán végül valaki megmondta neki, hogy itt van ez az üzleti negyed, eddig előfizetős volt, van 12 előfizetőnk, és akkor ezt most ingyenessé kéne tenni. Tehát az első évben volt fizetős, és aztán ingyenessé változtatva, első egy vagy két év után ingyenes lett. És kvázi egy ilyen rovata kezdett, egyre inkább lenne az Origónak, de ez egy elég hosszú átmenet volt, mire...
Bocsánat, meg egyet hadd kérdezek, hogy az Origóban nem volt egy olyan koncepció, hogy esetleg az is fizetős legyen, vagy hogy ez a tartalomszolgáltatás az mindig
nem, tehát az elejétől kezdve azt mondtuk, hogy annak ingyenesnek kell lenni, hiszen ugye hozzáférést akartunk eladni vele, tehát az nem lett volna jó ötlet. Nem volt dolgunk a bevétel az elején. Uh-huh. Elég sokáig nem volt egyébként. De a hirdetésszervezés az viszonylag hamar elindult, és ezt először a Novák Péter rég csinálták. Igen. Igen. Nappé volt a... Nem Kiroszki, ő Matáv, egy fiatal Matávos marketinges volt, és aztán ő kezdte el megszervezni a Császár Zoli, valaki meg szélszes volt. És ők, hát lényegében az ő kezeik alatt nőtt nagyra a felületértékesítés, és aztán ott volt két fiatal gyerek, akiket úgy találtak a Gazsó Gábor és Somogyi Péter Pál Soma, akik aztán, tehát, és ők tették egy ilyen média vállalkozássá tulajdonképpen a sales-et. Tehát az ön a sales house, az Origo sales house-nak ők voltak a megalkotói.
Ez még mikor lehetett, hogy betondom?
Nem. 99. Hát szerintem viszonylag hamar lett sales, mondjuk 99-2000-ben, szerintem volt hamar. És a Novák, hát jó sokáig csinálta, mondjuk 4-5 évig, tehát valamikor 2005 környékén jöhetett az, amikor a Gazsóék átvették a vezetést. De ezekről ne építsünk semmit, tehát ezek nem számok, vagy ilyen évszámok az én fejemben.
És akkor a hirdetés formátumokra, vagy a hirdetés...
Az banner. Bannert jelentett egyértelműen és semmi mást. Először AnimGIF bannereket, aztán Flash bannereket. És semmi, tehát nem volt ilyen, hogy szponzorált tartalom, hogy PR cikk. Szerintem semmi más formája nem volt az árbevételnek.
Tartalomgyártásba beleszólt, vagy bele akart valaha is szólni a Matáv? Vagy teljesen szabad kezet kaptak a Nádoriék?
Bele akart szólni, de nem szólt bele igazán. Ugye a Matávban egyetlen ember se dolgozott, aki csak nagyjából is konyított volna a tartalomhoz. Tehát leginkább csak annyiban szóltak bele, mint egyszerű, intelligens olvasók. Straubelek, aki annak idején a Matávnak a vezérigazgatója volt, egy végtelen intelligens pasas. Egyébként őt néha zavarták dolgok, és akkor abba beleszólt, hogy vagy ilyen természetes érzékkel gondolt valamiről, és akkor azt közvetítette. De amennyire én tudom, ez se egy ilyen direkt beleszólás volt, hanem inkább ugye a György Péter az nagyon sokáig, illetve egészen mostanáig az igazgató tanács, nem az igazgató tanács, a boardnak a tagja volt, igen, most lépett ki. Ez akkor is így volt, csak akkor aktívabban vett részt ebben valamivel, mint most. Leginkább rajta keresztül mondjuk itt tartotta a kapcsolatot a tulajdonosa a szerkesztőséggel. De azért ugye az is igaz, hogy egy idő után csak eljött az a pillanat, amikor már nem a Nádori volt a főszerkesztő, a Nádori ennek úgymond elege lett, elment a versenyszférába, egyrészt ugye elment a HVG-hez, másrészt a Telenorhoz, de hogy melyik volt előbb, azt nem tudom. Tehát, hogy elment, és akkor nem a Weyer lett a főszerkesztő, hanem egy azóta igazán különös hírű ember, akinek most nem fog eszembe jutni a neve. Egyébként meg lehet, hogy hülyeséget is beszélek, mert lehet, hogy a főszerkesztő az a Balázs lett, de volt egy tartalomigazgatói pozíció, aki a főszerkesztő főnöke volt, meg az összes tartalomnak a főnöke volt, és az volt a... Na, de az az ember, aki most akkor barkovázunk, aki aztán később a Figyelőnek volt a főszerkesztője, és... Nem, annál régebben. És most pedig vidéken bujkál kártyaadósság miatt. Biztos ezeket a történeteket kell, hogy ismerjétek. Azért ilyen igazi sajtótörténeti alapvetés.
Hát ez szerintem.
Majd, hogyha lekapcsoltuk, akkor meg én meg kikeresem, mert Jézusom azért ezt tényleg ciki, hogy nem jut eszembe egy ilyen kopasz, alacsony, erős testalkatú pasas, semmi?
Nem, semmi.
De nem a Kreczre
gondolok. A Kreczre gondolok. Na, Krecz Tibi, persze. Na, ő volt a főnök akkor. De miért? Melyik de információ nem stimmelt? Nem főszerkesztő volt, igazad van, tartalomigazgató volt, és akkor nyilván a Balázs volt a főszerkesztő, amikor elment a Elment a Péter, de a lényeg az, hogy volt egy olyan folyamatom a távban, vagy a matávnetben, Accelero-ban, hogy mi alapítóként ott egy ideig el tudtunk lavírozgatni, egyébként tényleg nem értettünk semmihez, hát újságírók voltunk legjobb esetben is, csak aztán ehhez képest mind igazgatók voltunk, és úgy elkezdték behozogatni a profibbakat, tehát akinek már volt valamiféle komolyabb tapasztalata. Tehát én is úgy voltam marketing és PR igazgató először, hogy semmit nem értettem hozzá, csak mondjuk, hogy érdekelt. És aztán először jött egy marketing igazgató, aztán jött egy PR igazgató, és akkor én már csak az online PR-ral foglalkoztam. És ez így, tehát és ez a minden területen így volt, tehát így hozták oda a Creztibit, így jöttek a sales-be új emberek, ugye magát a Vince Matyit is azt hiszem kb. Ennek mentén cserélték le viszonylag hamar a Drajko Lászlóra, aki akkor már egy elismert üzletember volt, és lett a vezetője a cégnek, és igazán egy olyan ember volt, aki végig meg tudta magát őrizni a tetején a dolognak, és aki képes volt, hát mondjuk így, hogy együtt fejlődni a korporációval, ez a Simó Gyuri volt, aki ugye nagyon hamar lett vezérigazgató helyettes a Drajko alatt, és aztán vezérigazgató, és aztán Telekom felső vezetőségig vitte. Tehát ő volt az egyetlen, aki úgy nem érezte a tarkóján lihegő jobb szakembereket, vagy aki ki tudta ezt mozogni ügyesen. A Nádori lényegében ezért ment el, és a Kretz ez egy zűrös időszak volt, mert a Kretzet ugyan szerette, azt hiszem mindenki, de hát ő sem nagyon értett az internethez. Tehát mindig azt gondoltuk, hogy az internethez mi értünk a legjobban, az üzlethez talán nem, meg a média csinálás egyéb aspektusaihoz talán nem, de az internethez igen, és aztán ezt viszonylag sokáig sikerült is képviselni a cégben. De ezt a hosszú fejtegetést miért is mondtam, hogy bele akarta szólni a matáv. Tehát igazán csak ebben, hogy professzionalizálni próbálta a szervezetet, ahogy az növekedett, és hozott ilyen külső szakértelmeket, vagy betett szakértelmeket, illetve egész biztos vagyok, hogy valamilyen szinten persze szólt is bele, de erről megint csak azok tudnának beszélni, akik a tartalmat csinálták, mert hogy a szerkesztőségig már nem ért el.
Mikor elindult az Origo, akkor nagyjából a versenytárs nélkül volt? Vagy ott volt?
Hát az internettó volt ott, de arról azt gondoltuk mindig is, hogy hát ez egy kis cég, kis pénzzel, nincs sok esélyük, hogy ellenünk versenyezzenek. Nem volt igazunk, az kiderült. Mert hogy végig versenytársak voltunk, lényegében végig, tehát igazándiból mindig is fejfej mellett ment az Origo az Index. Az Origo mindig nagyobb volt, egy kicsit volt, hogy sokkal nagyobb volt, hogy csak egy kicsit volt nagyobb, és egyébként záródott össze az olló, de mindig is az első perctől, tehát az internetos időktől kezdve egy fontos versenytárs volt.
Uh-huh. És figyeltetek is rájuk?
Abszolút,
akkor,
persze.
Úgy, mint versenytársra?
Igen.
Volt-e valami stratégia, hogy mibe kell másnak jobbnak lenni?
Bocsánat, csak most eszembe jutott, hogy a Bede Marci is nálunk dolgozott. Igen. Először a főzőjükben, csak erről jutott eszembe. Igen, ugye az Origóról az első pillanattól kezdve lehet tudni azt, hogy az a indulásától kezdve a neutralitásnak volt a híve, tehát hogy úgy kell újságot csinálni, hogy abban nincs vélemény, hogy abban nincs erős stílus, hanem hogy egy ilyen nagyon szikár tényújságírást kell csinálni, ami egyébként most ebben a pillanatban belegondolva furcsa, hogy ezt ugye olyan emberek mondták az Origónak, vagy álmodták be az Origóba, akik a Narancsból jöttek, ami azért ennek tényleg az ellentéte, és ott a Gonzó volt a mindenünk, a Gonzó újságírás.
Aztán lehet, hogy éppen a pozícionálási megfontolásokból fakadt az Indexhez képest?
Nem, mert akkor szerintem nem. Szerintem ez inkább a BBC Bibliából jöhetett, tehát ebből az angol száz típusú újságírás, mint követendő példa.
Illetve gondolom az is, hogy a célközönség azért sokkal szélesebb volt.
És hát így persze, tehát hogy a mondás az volt, hogy minden magyar internetező újságja akart lenni, vagy portálja akart lenni az Origó, sőt a belépőpontja, a kapu az internetre, egy csomó ilyet mondtunk annak idején. Kb. Addig, amíg a startlap meg nem erősödött, addig ezt így nagyjából tarthatónak is véltük. És hát ugye az Index azért, az, vagy az internetó és az Index nagyon sokáig az semmi más nem volt, mint egy újság. Mármint egy tartalomportál. Mi meg az elejétől kezdve egy csomó szolgáltatás is voltunk. Tehát azért ott elég hamar volt freemail, meg ilyenek, aztán jött az IVIV, és aztán tehát lényegében az összes magyar internetező minket használt, megolvasta az újságunkat is. Az egy nagyon nagy különbség volt az internetó Indexhez képest, nekik nem volt ilyenjük nagyon sokáig semmi. Úgyhogy figyeltünk rájuk, de mindig azt gondoltuk, hogy nem olyan nagy veszély ők. És azt hiszem, aztán viszonylag hamar kialakult a respekt viszont, tehát hogy ők meg egy sokkal szórakoztatóbb újság voltak. És azért szerintem mindig is jelen volt az Origo életében, hogy annak a készítői, meg a cég dolgozói azok titokban legalább olyan szívesen olvastak Indexet, ha nem egy kicsit szívesebben, mint a saját lapjukat. Mert ugye ez a neutralitás, hát ezt tette lehetővé azt, hogy mindig is a legnagyobb maradjon. Azt gondolom, hogy ez nem talán nem feltétlenül a Matáv tőke ereje tehetett arról, hogy első lehetett az Origo, hanem az, hogy azért ez egy nagyon jó tartalom volt mindig is. Meg lényegében egy olyan újságírás csinált, amit annak idején az országban sem nagyon mások, az Index az ide sorolható még. De azért, tehát a papír újságok azért nem igazán csinálták azt a fajta újságírást, ami az Origóban meg standard volt, meg az Indexben. Csak az Indexben a stílus vitte, nálunk meg a keménység, aha, mondjuk.
És más versenytársak mikor bukkantak fel?
Hogy hát ezeket nem tudom összeszedni, és ezek később voltak, tehát az elején azért igazándiból nem nagyon volt más versenytárs, tényleg a Higgs volt kb., ami szóba jött, meg talán voltak szolgáltatások, de az se nagyon. És amikor jöttek aztán a többiek, arra még már nem emlékszem, de ilyenekre tudok emlékezni, mint a stoppont. De volt egy csomó olyan próbálkozás is, amit különböző internet szolgáltatók indítottak, lényegében a Matáv és az Origo példáját követve, és ezek mind csúfos kudarcok voltak. Mindenki a hagyományos marketinggel próbálta eladni az ő portáját, tehát óriás plakátokkal, és az már akkor kiderült, hogy óriás plakáton nem lehet internetes szolgáltatást hirdetni. És már a nevükre sem emlékszem, pedig tényleg arra igen, hogy volt olyan, hogy az egész ország tele volt a plakáttal, ami azt a portált hirdette, aminek most nem tudom felidézni a nevét.
A koridor szerepére hogy emlékszem?
Halványan. Hát a koridor az egy fontos szereplő volt, de inkább csak abban, hogy ugye ott kezdtek először azon gondolkodni, hogy a tévének kell legyen egy internetes lába is. És ez ugye azért lehetett a TV2-nél, mert az RTL-nek megállapodása volt a Magyar Telekommal, vagy akkor még Matával. Matávnak tulajdon része volt az RTL-ben, vagy az RTL tulajdonosában, azt most nem tudom. De a lényeg, hogy az RTL volt a mi kvázi házi tévénk, a TV2 meg az ellenség, és akkor őnekik ez volt a kísérlete arra, hogy így szembe menjenek az RTL-lel. És ugye lényegében egyszerre indult a két valóságshow, ami egy nagyon fontos magyar internet történeti pillanat volt. A Big Brother volt ugye a TV2-é, és a való világ a Matávnet RTL-é. Tehát RTL-é, de azt borzasztó erős online coverage-et kapott a való világ. Azt nem emlékszem, hogy az első vagy a második való világ volt, amit már lehetett a neten élőben nézni, és ugye akkor volt az, hogy a tévében voltak összefoglalók. Estétől lehetett hajnalig nézni az éjszakai történéseket real time. Tehát közvetítés volt a házból, meg volt úgy, hogy bementünk, vagy már mint, hogy volt, aki bement, Nézes Csaba. Igen, és onnan voltak, igen, tehát ja, mindegy, jó, ez most nem is érdekes, az igen, hogy ez volt az a pillanat, amikor a mozgókép úgy igazán gyökeret vert a magyar interneten, ez az egész közvetítés logika, és az, hogy a tévéknek lehet köze az internethez, ez a két valóságsóval jött el. Amennyire én tudom, a koridor egyébként lényegében soha sehova nem jutott, tehát ez egy pici dolog volt mindig, ami nagyon sok pénzt nyert el, és ehhez képest nem tudott igazán komoly versenytársa lenni az akkor már regnáló nagyoknak. De hogyha Kelemen Gáborral fogtok beszélni, akkor majd ő ezt elmeséli, hiszen ő volt a főszerkesztője.
Egy szolgáltatás volt az Indexnek, ami nem volt az Origónak, és azért az nem volt elhanyagolható, hogy
ez igaz, a fórum, nagyon igen. Igaz, igen, de igaz.
A felhasználói tartalmakhoz fűződő viszonyatokra, vagy arra a vélemény, hogy ti a stratégiátok, az hogy emlékszel?
Hát igen, a törzsasztal az egy nagyon erős tudsz volt. Az egy ilyen nagyon fontos csomópontja volt az internet, a magyar internetnek. Hát vagy a fórum, de a törzsasztal azon belül egy kis rész volt, de egy nagyon fontos rész. És azt mi is láttuk, hogy ez a user interakció az fontos. Lényegében, bár nem is csak abban, mert nekünk is volt fórumunk, ami sosem volt olyan sikeres, messze nem volt olyan sikeres, mint, a, mint az Indexé. De volt ilyen honlapcsináló szolgáltatásunk, nem is egy, hanem legalább három. Vásároltunk is egyet, egy kifejezetten fiataloknak szólót. Volt ilyen nagyobbaknak szóló, mindenféle webes eszközöket fejlesztettünk, amivel lehetett honlapot csinálni. És időről időre megpróbálkoztunk olyan szolgáltatásokkal, amik ugyanígy a felhasználói interakciót próbálják valahogy hát, hogy mondjam, behozni, csapdába csalni. De ebben soha nem volt erős az Origo egyébként, abban, hogy szolgáltatásokat csináljon, abban igen, tehát hogy a nyugati példát követve legyen képmegosztó szolgáltatás, aztán videómegosztó szolgáltatás, Freemail, IVIV, tehát lényegében mindenünk volt és minden baromi nagy volt, a legnagyobb volt Magyarországon, ezek az ilyen nagy dolgok, de az összes ilyen userekkel való barátkozás az nem ment nekünk, az túlságosan korporát volt mindig is az Origo, hogy egy ilyen közvetlen hangot tudjon megütni a felhasználókkal. És ennek egyébként egy érdekes mellékvágánya, és nekem személyesen fontos rész, úgyhogy azért el is mesélem, hogy a Matavnetnek sem volt fóruma sokáig, tehát hogy az ügyfelek nem tudtak hogyan fórumozni, szóval hogyan kapcsolatot tartani az előfizetésükkel kapcsolatban. És aztán én ezt annyira cikinek találtam, hogy végül aztán azt mondtam, majd én csinálok egy fórumot, és megcsináltam a poli.hu-n a Polifórum nevű hát egy fórumot. Azért, hogy addig is, amíg a Matáv végre ki nem fejleszti ezt a megoldást, hogy mi meg nem csináljuk, tehát időnk nem jut rá, addig is legyen valamilyen fórum. Ezt én programoztam, ez voltán az utolsó egy ilyen programozós megmozdulásom, mert akkor már ugye nem fejlesztő voltam, de ezt még megcsináltam, és aztán ez egyrészt iszonyú sikeres lett, meg kvázi híres is lett, mert ugye nem csak arról szólt, hogy van egy fórum, hanem hogy van egy pasas, aki ilyen felsővezetőnek nevezi magát ebben a cégben, és ennek ellenére estéről estére...
Ez egy
one-man show volt, aha. Mondjuk egy évig, vagy másfél aha. évig, és amikor kiderült, hogy ez egy mekkora erőt képvisel, és mekkora ilyen ügyfélközpont lett belőle, akkor az ügyfélszolgálaton kijelöltek embereket, akiknek dolga volt az, hogy bejárjanak a fórumra és ott fórumozzanak, ők lettek a Polifórum angyalai, és még pólót is kaptak a végén. De lényegében azt hiszem 2010-ig a Polifórumon bonyolódott az ügyfél kapcsolattartás az én szájtomon, az én szerveremen, és úgy átlag fél évente egyszer elmondtam az éppen aktuális vezetésnek, hogy gondolják meg, ha engem elut a villamos, hogy felmondok, vagy elvisz valaki, akkor és lekapcsolom, akkor az mi lesz? Nem fél nekem. És aztán a Matá azt mondta, hogy jó, igazad van, lecseréljük, és akkor innentől elkezdett egy másfél éves projekt, amivel lecserélték.
Azt jól látom, hogy ennek az albumon elérhető máig?
Azt hiszem igen, talán igen, a Matávnak a mostani
fórumon. Hogy átugrik egyébként a...
Szerintem igen. Van valami ilyesmi. Igen. Szóval, hogy ez azért fontos, mert ez egy nem volt akkora fórum természetesen, mint az Indexé. És nem is arról szólt, az nem felhasználói tartalom volt, hanem egy ügyfélközpont. Viszont ügyfélközpontnak meg eléggé példaadó volt Magyarországon, és iszonyú sok ügyfél ezen keresztül. Tehát, hogy ez az online PR-nak egy ilyen központja, meg egy ilyen híres üzéje lett.
Tehát a telefóniával kapcsolatos panaszok, észrevételek,
minden... Hát ez, mivel 2010-ig, vagy igen. Meddig, vagy 2009-ig tartott a lecserélése, tehát volt ott minden, de az elején az a 150 forintos kedvezmény, a betárcsázós, ilyen éjszakai kedvezmények, időszaka volt, aztán az ADSL-el kapcsolatos, hogy mikor lesz már ADSL az én városomban, ez egy ilyen klasszikus téma volt ott. Tehát, hogyha más tekintetben is, de azért fórum az Origónak, vagy hát a T-Online-nek mondjuk leginkább is volt. És az egy nagyon fontos dolog, hogy viszont blogot azt mi csináltunk messze utoljára, hát olyannyira utoljára, hogy még mi magunk se értettük, hogy miért csinálunk ilyet. Ugye azért a Poster már eljutott odáig, hogy talán a második legnagyobb szolgáltató, de most sajnos közben kiment a blog a divatból, úgyhogy most már egy kicsit okafogyottá és vált a történet. Tehát, hogy erről lemaradtunk, erről az egész Web2 dologról csúnyán lemaradtunk, és ez elég sokunknak szerintem az alapítók közül egy ilyen folyamatos fájdalma volt. Mi egyfolytában ezt toltuk, hogy legyen ilyen. És lényegében senkinek nem tudtuk eladni a Web2-t, mint mármint a közösségi tudás megosztásra épülő internetes szolgáltatások, és a felhasználói tartalom, meg a civil újságírás, meg ezeket a fogalmakat. Én most megnézegettem, egy csomó cikkem volt itt-ott ilyen találkozások magazinban, meg ilyen helyeken, amit erről írtam, hogy ez milyen jó. Én írtam egy könyvet az internetről, és az is lényegében erről szól, hogy milyen marha menő a Web2, és ezt a könyvet hozzácsomagoltuk az ADSL előfizetésekhez egy idő után. Így lehetek én az egyik legnagyobb példányszámban elfogyott ilyen ismeretterjesztő szerző, nagyon sokat vett belőle az Accelero. De magunk soha nem tudtuk igazán megcsinálni, és ebben mindig le voltunk maradva. Egyébként az Index mögött elsősorban, mert sok éven át az Index volt a legerősebb, ugye a blogban is a blog.hu volt messze-messze a legfontosabb blogszolgáltatás Magyarországon, és ezt mi soha nem tudtuk meglépni. Tehát, hogy az volt a viszonyunk a user tartalomhoz, hogy soha nem tudtunk igazán mit kezdeni vele, de mindig is akartunk, de próbáltunk.